Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban. És köszönjük, hogy ez védelmet jelent számunkra az eső elől, és ez emlékeztethet bennünket arra, hogy nálad védelmet találhatunk az élet viharaiban, amikor különféle támadások érnek bennünket, amikor a bűneinkkel kell harcolnunk. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a bocsánat. Köszönjük, hogy nálad van mindenünk, amire szükségünk van. Add, Urunk, hogy most is a te igédben veled találkozhassunk. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kiírt szent igét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, az 50. fejezet 8. versében a következőképpen. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbeszállni velem. Amen. Kedves testvérek, bátor dolog az, amit tesz itt ez a valaki, aki megszólal ebben az igében, hiszen azt mondja, hogy ki mer perbeszállni velem. Ki az, aki jönne és merne engem vádolni bármivel is. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy bármelyikünk tenne ilyet, akkor bizonyára lenne valaki, aki előállna. És azt mondaná, hogy igen, én vádollak téged, mert ezt vagy azt tetted, ezzel engem megbántottál, ezzel engem megrövidítettél, ezzel nekem okoztál valamilyen fájdalmat, sérelmet. Biztos, hogy mindenkinek az életében lenne egy-két ilyen ember. Ha még nem is állna elő más valaki, legalább a mi lelkiismeretünk előállna. Ugye a lelkiismeretünk az szól, hogyha valami nincs rendjén, hogyha valami probléma van. Ha jól működik, ha megvan az tisztítva, akkor jelez, hogyha probléma van. És van egy mondás is a lelkiismeretről, hogy lelkiismeret egymaga 1000 tanú. Ha van valami olyan, amivel bántottunk másokat, vagy bűnt követtünk el, akkor a lelkiismeret az jelez. Meg ugye, még hogyha a lelkiismeret nem is jelezne, van akinek ez a neve is, hogy vádló, ugye a sátán, aki jön és vádol. Próbál bennünket halálra vádolni a bűneinkkel. És az a borzasztó, hogy ezek amiket elkövetünk, azokkal jogosan vádolhatnak bennünket. Tehát nem mondhatjuk minden vádra azt, hogy hát miért vádoltok bennünket, mikor mi is tudjuk. Meg az Isten szín előtt őszintén láthatjuk, hogy vannak bűnök, amiket elkövettünk, amiért jogosan érhet bennünket vád, és emiatt az ítélet is jogosan jöhet az életünkre. Hát ki ez a bátor valaki, aki azt mondja, hogy ki mer perbe szállni velem? Ki mer vádolni engem? Ugye Ézsaiás prófétánál olvashatjuk ezt, akit úgy is szoktunk emlegetni, mint az Ószövetségnek az evangélistája, aki az evangéliumot, az örömhírt meghirdeti többször az ő proféciájában. És ugye az evangélium közepe, az örömhír közepe az Jézus Krisztus. Jézusról beszél sokszor Ézsaiás próféta. Az ő dicsőségét látta, ahogyan olvashatjuk az evangéliumokban is. Őróla beszél, őróla tesz bizonyságot, sőt, Ézsaiás prófétán keresztül Jézus szól. Jézus mutatkozik be, Jézus mond el önmagáról sok mindent. És ebben a proféciában is erről van szó, itt az 50. fejezetben. Jézus, aki az Isten szolgájaként van itt előttünk, ő az, aki beszél. Ő az, aki mondja, hogy közel van az Úr, aki igazságot szolgáltat, ki mer perbeszállni velem? Ki vádolná őt? Ki vádolná Jézust, az Isten fiát? Benne nem volt bűn. Amikor Pilátus elé állították, akkor ezt Pilátus is megállapította, hogy nem találok benne semmi bűnt. Pedig Pilátusról a történészek elmondják, hogy nem bánt kesztyűs kézzel a zsidósággal, tehát, hogyha valami gond volt, akkor ő azt keményen megtorolta. De amikor Jézust elé állították, akkor azt kellett mondania, hogy én nem találok benne bűnt. Aztán addig-addig erősködtek, meg ő is úgy hajlott, talán féltve a hatalmát, hogy aztán mégiscsak megverette, és utána keresztre feszítette. Ki állna elé, hogy vádolja, hogy perbe szálljon ő vele? És mégis olvashatjuk ugye, hogy a főpap előtt voltak, akik elé álltak. Hamis tanúként odaálltak, és elkezdtek hazudozni róla. Tudták nagyon jól, hogy hamis dolgokat mondanak. Alig találtak ilyen tanúkat, meg ráadásul ellentmondások is voltak. Hát mindenáron el akarták veszíteni ugye Jézust. És találtak ilyen embereket. Bizonyára pénzért odaálltak és mondták. Hamis tanúként kiálltak az Isten fia elé, perbeszálltak vele, és vádolták őt. Aztán belegondolhatunk, hogy amikor ezek az emberek szembesültek ezzel, hogy mit tettek, hogyan élhették meg ezt, nem tudhatjuk, hogy most még életükben esetleg rádöbbenhettek arra, hogy kicsoda az Úr, aki ellen ők odaálltak és hazudoztak. Vagy esetleg már ott az utolsó pillanatokban, az ítéletben kellett nekik ezzel szembesülni, az milyen tragikus lehetett az ő életükben. Nem tudhatjuk. Ugyanakkor jó így másokról beszélni, hogy na, kik azok, akik szembe szállnak az Úrral, vagy perbe szállnak vele, de hát amikor nem fogadjuk el az Úrnak a szavát, amikor nem engedelmeskedünk annak, amit ő mond, akkor tulajdonképpen mit teszünk? Perbe szállunk vele, vádoljuk őt, hogy nem úgy van, ahogy a nő mondja. Még furcsa módon ilyennel is perbe szállhatunk vele, hogyha az Úr azt mondja, hogy ő megbocsátja a bűneinket, és megtisztít, hogyha megvalljuk bűneinket. És hogyha ebben kesergünk, hogy ez olyan nagy bűn, amit mi elkövettünk, hogy ezt nincs, aki megbocsássa, nincs erre bocsánat. Ha nem fogadom el az Isten szavát igazságként, valóságként, akkor is tulajdonképpen hamis tanúként állok előtte, és vádolom azzal, hogy ez nem igaz. Általában igaz, de rám nem igaz. Pedig fogadhatnám azt hittel, és élhetnék belőle. De ehelyett odaállok, és azt mondom, hogy ez rám nem lehet igaz. Én olyan nagyon bűnös vagyok. Én olyat tettem, amire nincs bocsánat. Jézusról szól tehát ez az ige, és arról, hogy ki lehetne az, aki elé áll és perbe száll vele, és láthatjuk, hogy azért vannak bőven, akik nem látják be azt, hogy ő kicsoda, és akik nem látják be azt, hogy rá szükségük van. Ez a legfőbb üzenet, ugye, hogy nélküle nincs értelme az életünknek, nélküle elveszünk, vele élhetünk csak, nélküle semmit sem tudunk tenni, és sokan ezt meghazudtolják, azt mondják, hogy ez nem így van. Jézusról szól, de ugyanakkor azokról az emberekről is szól ez az ige, akik ő vele vannak, ő benne vannak, az ő tanítványairól is, akik ő vele közösségben vannak. Emlékezzünk csak arra, amikor a keresztjéneket üldözte Saul, akkor mit mondott neki az Úr? Azt mondta, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tehát az Úr így tekint az ő népére, hogy szinte azonosul az ő népével, illetve az ő népe ő vele, az ő munkájában, ha vagyunk az ő szolgálatában, akkor érnek bennünket is ugyanazok az üldözések, ugyanazok a támadások, ugyanazok a vádaskodások. És erről több helyen olvashatunk, hogy boldogok lehetünk. Boldogok vagyunk, nem is, hogy lehetünk. Boldogok vagyunk, hogyha ő érte üldöznek. Ha ő érte hazudoznak rólunk. Ha ő érte bántanak bennünket. Gúnyolnak bennünket, néznek ki. Boldogok vagyunk, mondja az ige. És ezt tényleg meg lehet tapasztalni, ha az ember nyíltan felvállalja Jézust, akkor előbb-utóbb jön majd valami hasonló gúnyolódás, megvetés, akár bántalmazás is. ki mer perbe szállni. Olvashatjuk itt az igében, és ebben akkor az is ott van, hogy nem csak a szenvedésben lehetünk az Úr követői, hanem abban is, hogy akkor bennünket sem tudnak vádolni, hogyha vele vagyunk, hogyha benne vagyunk. És bár nagy bátorság ezt mondani, hogy ki mer perbe szállni velem, ki mer vádolni engem, mert ugye, ahogy az elején említettem, biztos, hogy lennének emberek. De hogyha Jézusban én bocsánatot nyertem, ha ő nem ítél el engem, akkor ki más ítélhetne el? Ki másnak lenne erre joga? Ugye erre mondta azt a videós bizonyságtételt, amikor láthattuk a bibliaiskolában is, meg egyszer egy hétközi alkalmon, az abortusz túlélő hölgy, hogy hát én Isten gyermeke vagyok, a világ mindenségnek az ura, az én atyám, az Isten leánya vagyok, úgyhogy velem ne packázzanak, mert én őhozzá tartozom. Az ő védelme alatt vagyok. És ki támadhatja az ő gyermekeit, vagy ki árthat neki, ki vádolhatja őket, olvashatjuk a római levélben is ezt a sokszor idézett ige szakaszt a 8. fejezetben, de érdemes ezt most is meghallgatni a 31. verstől. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség? Vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Hát ki vádolná az Isten választottait? Isten megigazít bennünket. Akkor ki vádolna? Ki ítélne el? Krisztus meghalt értünk a kereszten, vállalta az ítéletet. Ha ő benne vagyunk, ha ebben hiszünk, akkor ki más ítélhetne el? És ugye ebben ott van az is, hogy a bűnös ember az ne ítélgesse a másikat. A bűnös embernek nincs ez a jogában. Persze van bíróság, meg van felettes hatalom, amely tulajdonképpen az Istentől kapott hatalommal végzi ezt itt földi körülmények között, és a törvény alapján megítélnek embereket, de ez ugye ahhoz kell, hogy itt élhető világ legyen. És ott sem az a személy mondja ki az ítéletet a másik felett, hanem a törvény nevében mondják ki az ítéletet. És ha már itt a törvényről van szó, a törvény az bár vádol bennünket, amikor azzal szembesülünk, hogy mi lenne az Isten akarata, és mi hogy állunk ahhoz képest, de hajt bennünket Jézushoz. A törvény oda kerget bennünket Jézushoz, és Jézusnál pedig kegyelmet találhatunk. Ugyanúgy, ahogyan oda hurcolták azt a bűnös nőt Jézus elé, a törvény nevében, hogy meg kell kövezni. És Jézus nem ítélte el azt az asszonyt. Azt mondta, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Tulajdonképpen kimondja az ítéletet, de azt mondja, aki bűntelen közületek. És ugye nem maradt más, csak ő meg Jézus. És akkor mondta neki, hogy ki ítél el téged? Ki van, akit vádolhatna téged? Én sem ítélek el téged. Menj el, mostantól fogva többé ne vétkezz. És miért nem ítélt el? Azért, mert később az ő ítéletét is elszenvedte ott a kereszten. Ezért kaphatott az a nő aki a törvény szerint halál fia volt, ezért kaphatott kegyelmet, lehetőséget, életet. Ha ő nem ítél el tehát, akkor nincs másnak joga erre. És közel az Úr, aki mindezt nyilvánvalóvá teszi majd, aki igazságot ad nekünk is, ő benne található igazságot. És ugye ezt Jézusra vonatkoztattuk első renden, ő beszélt erről, hogy az Úr, az Isten igazságot szolgáltat neki. Sokan ott vádolták még a kereszten is, hogy na hát, ha Isten fia vagy, akkor szállj le meg, bizonyítsd. Tulajdonképpen azt mondták, hogy te hazug vagy. Itt a kereszt a bizonyíték arra, hogy se hatalmat, semmi nincs, amiről te beszéltél. És aztán feltámadt, és él. És olvashatjuk a római levélben, hogy a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk. Persze előtte is az Isten fia volt, de az ő feltámadása az bizonyíték volt arra, hogy ő nem hazudott. Ő az Isten fia. De már ott a keresztre feszítésben is voltak, akik meglátták, hogy bizony ő az Isten fia. Bizony ő az, akinek mondta magát. Még hogyha a szemmel látható látvány az másról is beszél. És a lélek által, a Szent Lélek által most is megláthatjuk ezt, hogy ő igazságot szól, hogy ő igaz. Megláthatjuk azt, hogy ő benne semmi bűn nem volt, nincs benne semmi bűn, és megláthatjuk azt is, hogy a mi bűneink mégis ott voltak rajta. És bocsánatunk lehet ő benne. Új élet lehetősége lehet ő benne. És lehet ő hozzá csatlakozni. És hogyha ő hozzá csatlakozunk, akkor jönnek ezek a szorongattatások, ezek a hamis vádak, vagy akár jogos vádak is, de az a mi bűneink miatt vannak jogosan. De hamis vádak, amikor azért, mert ő hozzá tartozunk, azért kitalálnak dolgokat, meg keresztbe tesznek. De ugyanakkor, ha ő hozzá tartozunk, akkor benne részesülünk nem csak a szenvedéseiben, hanem részesülünk a feltámadásában is. Nem csak a halálában, hanem az ő feltámadásában is. És abban is, hogy vádolhatatlanok leszünk. Mert ő ott a kereszten az ítéletet, a jogos ítéletet, ami rajtunk kellene, hogy legyen, magára vette. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te igazként, fedhetetlenként, vádolhatatlanként kiálltál, és értünk álltál ki. És vállaltad a hamis tanukat némán, és vállaltad a kereszt borzalmát, fájdalmát, azért, hogy nekünk lehessen életünk, hogy nekünk ne kelljen ítéletre menni. Urunk, kérünk, hogy ezt hadd értsük meg, hogy ez lehessen életünknek a középpontja, hogy tudjunk ezért hálát adni neked, és ez formálhassa át az mi egész életünket, gondolkodásunkat, ahogyan a mindennapjainkat éljük. Urunk, kérünk, hogy te legyél a mi életünknek is ura, és hadd tudjunk mindabban részesedni, amiben te szeretnél részesíteni minket a veled való kapcsolatban.